Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Testvéreim, most énekeljünk Zsoltárt, a 90. Zsoltárunk első 3 versét énekeljük. A 90. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Te benned bíztunk elejétől fogva. Hallgassuk meg hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. 44. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Korompai Gábor, presbiter testvérünk olvassa közöttünk. A kérdések a parancsolatok közül a 10. parancsolat magyarázatát adják, amely így szól: Ne kívánd a te fele barátodnak házát, ne kívánd a te fele barátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé.
Mit tilt meg a 10. parancsolat? Azt, hogy soha még a legcsekélyebb kívánság vagy gondolat se támadjon fel szívünkben Istennek egy parancsolata ellen sem, hanem állandóan gyűlöljünk minden bűnt, és szeressük azt, ami Isten akaratával egyező. Megtarthatják-e tökéletesen mindezeket a parancsolatokat azok, akik Istenhez megtértek? Nem. Még a legszentebb életű emberekben is míg e földi életben vannak, csak csekély kezdetei vannak meg ennek az engedelmességnek, úgy azonban, hogy komoly elszánással kezdenek el Istennek nem csak némely, hanem minden parancsolata szerint élni. Miért hirdetteti hát Isten olyan szigorúan a 10 parancsolatot, ha azokat ebben az életben senki meg nem tarthatja? Először azért, hogy bűnös természetünket egész életünk folyamán egyre jobban megismerjük, és annál nagyobb vágyódással keressük Krisztusban bűneink bocsánatát és az igazságot, a megigazulást. Továbbá, hogy folytonosan azon legyünk, és Istentől az ő szent lelkének segedelmét is kérjük ahhoz, hogy egyre inkább megújuljunk Isten hasonlatosságára, míg e földi élet után el nem érjük a tökéletesség végcélját.
Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvasom. A Zsoltárok könyvének 73. fejezetét jelöli bibliaolvasó kalauzunk. Ászáv Zsoltára. Bizony, Isten jó Izraelhez, azokhoz, akik tiszta szívűek. De az én lábam már-már megbotlott, és lépteim kis hián megtántorodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, amikor láttam a gonoszok jó előmenetelét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és kitart az erejük. Nincs részük a halandók nyomorúságában, és nem ostorozzák őket, mint más embereket. Ezért kevésség a nyakuk ékessége, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérségtől kidülled a szemük, elméjük gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak, gonoszul szólnak, fennhéjázva elnyomást emlegetnek. Az ég ellen is föltátják szájukat, és nyelvüket körbejáratják a földön. Ezért fordul feléjük a nép, és mint a vizet, mohón isszák a szavukat. Azt mondják, honnan tudná ezt az Isten? Lehet-e tudomása erről a magasságosnak? Íme, ezek a gonoszok. Örökös biztonságban vagyon gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán a szívemet, és hiába mostam ártatlanságban a kezemet, mert nyomorúságért minden napon, és ostorozás minden reggel. Ha azt mondtam volna, én is így beszélek, íme fiaid nemzedékét árultam volna el. Gondolkodtam ezen, hogy megérthessem, de túl nehéznek tűnt ez a szememben, míg be nem mentem az Isten szent helyére, és akkor megértettem sorsukat. Bizony, síkos földre helyezted, pusztulásra vetetted őket. Mindel pusztulnak egy szempillantás alatt. Elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Ha fölkelsz, Uram, úgy veted el őket, mint az álomképet ébredés után. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor olyan balga és tudatlan volnék előtted, mint az oktalan állat. De én mindig veled vagyok, és te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután befogadsz a dicsőségedbe. Kicsodán van az egekben? Rajtad kívül másban nem gyönyörködöm-e földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívem kősziklája és az én örökségem, te vagy Istenem mind örökké. Mert íme elvesznek, akik eltávoznak tőled, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De nekem oly igen jó Isten közelsége. Az Úristen tartom menedékemnek, ezért hirdetem minden cselekedetedet. Isten áldja meg a mi ideérkezésünket, az ő igéjére való figyelmünket, és segítsen meg bennünket abban, hogy megérthessük hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk, ezekben a napokban megemlékezünk azokról, akik már nincsenek velünk, és nincsenek közöttünk, és Te különösképpen is emlékeztetsz bennünket arra, hogy földi életünket bölcsen éljük meg. Az ő példájukon keresztül is, a saját tapasztalataink által is köszönjük, hogy gazdagítasz bennünket, de legfőképpen azt köszönjük meg neked, hogy úgy, mint ahogy most is fölragyogtatod előttünk ígédet, amelyből segítséget meríthetünk életünkre, és igazságot halálunkra nézve. Köszönjük neked mindazokat, akik hirdették nekünk a te ígédet. Köszönjük mindazokat, akik ezen a szószéken is, vagy más szószékeken állva hirdették és tolmácsolták felénk a te üzenetedet. Köszönjük neked szeretteinket, szüleinket, nagyszüleinket, testvéreinket, akik talán már nincsenek velünk, de akik imádkoztak értünk, hordoztak bennünket előtted, kérték a te kegyelmedet, hogy mi megtérhessünk és hozzád fordulhassunk. Köszönjük mindazokat, akiket példaként állítottál elénk. És köszönjük neked a te ígédet, amelyben megnyugszik a mi szívünk az ő sorsuk felől. Hogy noha már nincsenek közöttünk, de ha hittek te benned, akkor Jézus Krisztusért békességgel állhattak meg ítélő széked előtt, és bemehettek a nekik elkészített örök nyugalomba. Köszönjük, hogy nem kell ő miattuk aggódnunk, köszönjük, hogy igédben megtanítasz bennünket arra, hogy ő érettük semmit sem tehetünk, mert a te kegyelmed életünk idején adatik nekünk, ezért kérünk arra, hogy akik élünk, segíts meg bennünket, hogy a mostani órában is ezt a kegyelmet megragadhassuk, hogy majd mehessünk el úgy innen erről a földről, mint akik elmennek a nekik elkészített örök helyre, a te országodba. Légy nekünk segítségük, gerjeszt föl a mi szívünknek indulatát, szeretetét önmagad irányába, hogy megragadhassunk téged, hogy veled lehessünk, hogy veled élhessünk, és veled hallhassunk meg. Amen. Kedves testvéreim, a 294. dicséretünk első és második versét énekeljük most. A 294. dicséretünk első és második versét, Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat.
Jézus vígasságom, esdekelve várom, áldó szabadon, a te jelenléted, megvédelmi téled, bátor szíved ad. Yeah.
Kedves testvéreim, Isten igéje a már olvasott Zsoltárból, a 73. Zsoltár 28. verséből szól hozzánk. A 73. Zsoltár 28. versében ezeket találjuk megírva. De nekem oly igen jó Isten közelsége. Az Úristen tartom menedékemnek, ezért hirdetem minden cselekedetedet. Kedves testvéreim, ez a Zsoltár, amit ezen a héten a szívünkre helyez Isten, a Bibliaolvasó kalauz által, egy tétel kimondásával indul. Az az alaptétel, amit a Zsoltáros kimond, így olvastuk az első versben, bizony Isten jó Izraelhez, azokhoz, akik tiszta szívűek. Hát a mai ember mindjárt úgy kezdené ezt gondolni, hogy itt a Zsoltáros valami olyan tételt állít föl, hogy Isten nem mindenkihez jó. Pedig mi őt jó Istennek szoktuk nevezni. Nyilván azért, mert úgy gondolkozunk róla, hogy ő jó, jó hozzánk, meg jó másokhoz is. Ezt a két dolgot valahogy össze kell fésülni, hiszen a Zsoltáros azt mondja, hogy Isten jó Izraelhez, és azokhoz, akik tiszta szívűek. Ez valami olyasmit érzékeltet, amit így fogalmazhatunk meg, hogy Isten jó, ezt megerősíti nekünk később Jézus Krisztus is, de ebből az isteni jóságból nem mindenki részesül egyformán. És így ez a tétel is föloldható. Isten jó, de ebből nem mindenki részesül egyformán. Isten jó a világhoz, a teremtett világhoz. Ez Istennek egy általános jósága. Ő teremtett mindeneket, ő igazgat mindeneket, és ez a teremtett világnak jó. Nagy baj lenne, ha Isten levenné a kezét a teremtett világ egészéről. Istennek az a jósága, amellyel forgatja a bolygókat, fönntartja a naprendszert, minden embert érint. Azokat is, akik előttünk éltek, meg azokat is, akik utánunk fognak élni. Mindenki részesedik ebből, hogy nincs összekavarodva a nappal, meg az éjszaka. Mindenki részesedik abból, hogy esik az eső, olykor süt a nap. Mindenki élvezi Isten jóságát. De Istennek ez egy általános jósága, ami minden ember felé megnyilvánul, de valójában a Zsoltáros azt mondja, hogy vannak, akik többen részesednek. Azt mondja, hogy Isten jó Izraelhez. Amikor ezt megpróbáljuk mi megérteni, akkor nem csak annyit kell és szabad ebből megértenünk, hogy Isten jó a zsidókhoz. Ugye Izrael az a zsidóságot jelentette a Zsoltáros időszakában, hanem az Új Szövetség felől értve azt kell rajta, és azt szabad még rajta értenünk, hogy Isten jó az egyházhoz. Hiszen sokszor elmondjuk azt, hogy az Ószövetségben a zsidóság képviseli az egyházat ebben a világban. Ők azok, akikhez Isten beszél, és ők azok, akik továbbadják ott akkor az életükkel, a történetükkel azt, hogy kicsoda az Isten, aki az ő Istenük. Másfajta módon hangzik Isten prédikációja az Ószövetségben. Egy nép által prédikál Isten, és a többi népek ezt láthatják, és okulhatnak belőle. És aztán a Zsoltáros azt mondja, hogy Isten jósága ebből a legtöbbet azok merítik, és azok részesednek, akik tiszta szívűek. Isten szereti a világot, mert ő teremtette, az ő jóságát élvezi a világ, Van benne egy közösség, ez az egyház közössége, ez egy kicsit többet ér az Isten jóságából, mert mi ma is halljuk az ő szavát, meg továbbadjuk, és ez egy többlet a világhoz képest, de azt mondja a Zsoltáros, hogy leginkább Isten jóságából a tiszta szívűek részesülnek. Magyarán Istennek az általános jósága leszűkül személyes életünkre. Azt mondja, akiknek tiszta a szíve, azok tudják leginkább azt, hogy mit jelent Istennek a jósága. Testvéreim, nagyon fontos dolog, hogy legyenek gondolataink, ha szabad így fogalmaznom, legyenek tételeink, amiket az életünkben mi fontosnak tartunk. A Zsoltáros kimondott egyet, bizony jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez, és azért mondta ki, mert ezt ő megértette, ez az ő életének egy fontos alapja, ez a meggyőződés Istenről. Ő, mint istenfélő beszél, magyarán azt mondja, hogy én nem csak a világban vagyok, hanem benne vagyok az egyházban is, ami egy szűkebb közösség, és azon belül magam el tudom mondani azt, hogy Isten jó hozzám. Nem tudom, hogy milyen gondolataink vannak Istenről, ha szabad így fogalmaznom, milyen tételeink vannak Istenről. Csak általános tételeket tudunk mondani Istenről, vagy van valami olyasmi tudásunk is Istenről, amilyen személyesen már a miénk. Az életünkben mindig az tud bennünket megtartani, meg továbbvinni, ami személyesen a miénk. Az nagyon fontos dolog, hogy milyen meggyőződéseink vannak Istennel szemben. Milyen meggyőződésünk van magáról Istenről. Ha nincsenek személyes tételeink Istennel kapcsolatosan, akkor mi olyanok vagyunk, mint itt az őszi levelek a fa alatt, hogy amerről a szél fúj, ők arra mennek, mert a szél fölkapja őket és viszi őket. Nos, a Zsoltáros kimondja ezt a tételt, és azt gondolhatnánk, hogy milyen jó neki, hogy ő ezt tudja, hogy Isten legnagyobb jóságában részesülök, hiszen én tiszta szívű ember vagyok, de a Zsoltáros folytatja a vallomását, mert arról beszél, hogy noha ismeri ezt a tényt, mégis kis híján elesett, megbotlott, egy képet használ ebben az ő meggyőződésében, hogy Isten jósága ő felé a leginkább megnyilvánuló jóság. És ez arra emlékeztet bennünket, testvérek, hogy nem minden tétel, amit ismerünk, nem minden tétel működik mindig pontosan és tökéletesen az életünkben. Van olyan az életünkben, hogy abban is megingunk, amiben sokáig biztosak voltunk. Pál apostol is emlékezteti az ő híveit a korintusi levélben arra, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Az ember szeretné úgy rendezni a dolgokat, hogy vannak fix pontok az életemben, tételek, amelyekre fölálltam, és ezek soha meg ne rendüljenek a lábam alatt, de még ez az ember, a Zsoltáros is azt mondja, hogy kis hián elesett. Hát akkor el kell fogadnunk, hogy ez a mi emberi természetünkhöz hozzá tartozik. Hogy még ha oly személyesen is meg vagyunk győződve Istennel kapcsolatosan dolgokról, olykor meginokhat ez a mi meggyőződésünk Istennel kapcsolatosan. Akik már estek el valaha életükbe, nem kisgyerekkorunkban, mert arra nem emlékszünk, de amikor felnőttként elesik az ember, az jobban megmarad bennünk, azok tudják, hogy nem jó állapot az, amikor az ember zuhanni kezd. És hát előbb-utóbb belátjuk, hogy már nem tudjuk megakadályozni azt, hogy elessünk. Nem jó állapot. Lelkileg se jó állapot, hogyha kimondunk valami tételt az életünkben, és aztán megingunk abba. Ez lelkileg se egy jó állapot. Ma leginkább annak vagyunk a tanúi, hogy nagyon sokan nem is mondanak ki semmilyen tételt, semmilyen igazságot az életükben. nem mondanak ki ilyeneket, mert amit nem mondok ki, azaz, ha nincsenek elveim, ha nincsenek tételeim, abban nem lehet meginogni. A liberális gondolkozás ebben látja a szabadságot. Nincsenek fix tételek, tehát nem fogsz meginogni semmiben. Nem biztos, hogy férfi vagy, nem biztos, hogy nő vagy. És ha kiderül, hogy ez így van, akkor nem kell magaddal szembe kerülnöd, mert nem volt tételed önmagadról. Hát Isten vagy van, vagy nincs. Legyen mindenkinek az akarata szerint. Nos, testvérek, a szabadság persze hamis szabadság, mert ha nincsenek elvek, akkor ebből sok egyéb dolog következik, amikről ma még röviden szólok. A keresztény élet olyan élet, amely mindig elvekre és tételekre épül. És az imént azt kérdeztem, hogy van-e az életünkben tétel, ha vannak-e elveink, akkor most vizsgáljuk meg azt, amit erre magunkba válaszoltunk, mert a keresztény hívő élet nem elvek és tételek nélküli élet. Önmagukat csapják be azok, akik azt gondolják, hogy van elv nélküli keresztény élet. Egyre többen vannak azok, akik úgy akarnak keresztjének lenni, hogy nincsenek elveik, és nincsenek tételeik. Hallunk ilyenekről, hogy a homoszexuális keresztjének közössége. Tehát nincs olyan elv, hogy a Biblia erről a kérdésről mit mond. Mi szabadok vagyunk. Nos, testvérek, kritikus dolog, hogyha nincsenek elveink, és kritikus dolog, ha úgy gondoljuk, hogy ez egy normális dolog. De az is kritikus, hogyha vannak elveink, és ezekben megingunk. És talán itt az elmúlt napok kapcsán csak kevés olyan emberre találkozni a Földön, akinek ne volnának megingásai, amikor visszagondol a szeretteire. Csak kevés olyan ember van, akivel úgy tudok beszélgetni az elmúlásról, hogy ne az jöjjön elő belőle, hogy de még élhetett volna. De még itt kellene legyen közöttünk. De nem volt igazságos vele az élet, meg Isten, hogy elszólította, hogy elvitte. Keresztjén életünknek az alapelveit és alaptételeit Isten fogalmazza meg, ő jelenti nekünk ki, és ezek a tételek nem szubjektív tételek, hanem objektív tételek, mivel Istentől származnak, ezért a Biblia ezeket a tételeket az igazságnak is nevezi. Nem egy igazságnak, hanem az igazságnak. Ezek attól igazak, hogy Istentől származnak. A hívő ember arról ismerhető föl, hogy arra teszi fel az életét, amit Isten kijelentett. Sokszor elmondom a testvéreknek, hogy hinni azt jelenti, hogy igazat adok Istennek. Igazat adok annak, amit ő kijelentett. Azoknak a tételeknek, amiket ő fölállított. Azoknak az elveknek, amelyeket ő nekem a tudomásomra hozott. Minél több dologban adok igazat Istennek, annál nagyobb a hitem, és az én bizalmamnak ez a jele Isten felé. Egyre több dologban igazat adok neki. Nem attól leszünk nagy hívők, hogy régen megtértünk, és azóta sok idő eltelt. Ezt felejtsük el, testvérek. A hitben nagyok, akiket a Biblia elénk állít, nem az életkoruk miatt lettek nagy hívőkké, hanem amiatt lettek azzá, hogy az életük igen sok dolgában igazat adtak Istennek. Akkor is igazat adtak Istennek, mikor a szemük mást mondott, és az értelmük másféleképpen kattogott. Ábrahám ezért volt kész arra, hogy Izsákot megáldozza. Nem azért, mert egy elvetemült ember volt, aki nem riadt még vissza attól, hogy a saját gyerekét Istennek föláldozza. Azt mondja nekünk az új szövetség, hogy Ábrahám hitt a feltámadásban. Hitt abba, hogy ha föl is áldozza Istennek a fiát, Isten föl fogja támasztani. Mert mind ellene ment annak, amit az agy, meg az érzelem, meg a szív diktált. De Ábrahám igazat adott Istennek. És amikor elénk állítja őt a Szentírás, akkor azért állítja elénk. Nem azért, mert koros ember volt, hanem azért, mert Istennek egyre több dologban, egyre mélyebben igazat tudott adni. Istennel lehet vitázni, de minden vitatkozásunk Isten objektív igazságával, testvérek, az, ami bizalmatlanságunknak és hitetlenségünknek a jele, ezért nagyon fontos, hogy ne csináljunk belőle erényt. Ma nagyon sok ember van a Földön, aki vitázik Isten, és erényt csinál belőle. Hogy ő milyen bátor, hogy ő milyen belevaló gyerek, hogy még az Istent is kérdőre vonja, meg ne csináljunk belőle erényt. Az nem a nagy hitnek a jele, hogy vitázok Istennel. Az pontosan az én bizalmatlanságomnak a jele. És ha vitában vagyunk Istennel, akkor jobb lenne nekünk ebből kiszabadulnunk, és igazat adnunk az Úrnak. Nos, a Zsoltáros tehát Istenről azt vallja, hogy jó Izraelhez és a tiszta szívűekhez, jó hozzám, de beismeri előttünk azt, hogy megingott ebben az ő tételében. Megingott ebben a tudásában. Vajon mi az, ami megtántorította őt? Olyan jó, hogy erről beszél nekünk a Zsoltáros, és azt mondja el a harmadik versből, hogy irigykedett. Az irigység tántorította meg őt. Mire irigykedhet egy olyan ember, akinek Istennel élő kapcsolata van? Nem minden az övé. Azt mondja, irigykedett, mert látta a gonoszok előmenetelét. A gonoszok alatt most ne bűnözőket értsünk, az ószövetségi logika szerint ez azokat jelöli, akik Istennel nem számolnak. Igen, voltak a zsidók között is sokan, akik Istennel nem számoltak az életükbe. Oda tartoztak ehhez a néphez, élvezték Isten általános jóságát, azon belül élvezték azt a jóságot, amit Isten Izraelnek adott, de az életük nem volt Istené. Nem számoltak komolyan Istennel. Testvéreim, azt mondja a Zsoltáros, hogy látja ezeknek a jó előmenetelét, és hát megirigyelte őket. Miért? Miért irigyelte őket? Azért, mert egy furcsa ellentétet fedezett föl. Szépen leírja ezt nekünk ebbe a Zsoltárba. Azt mondja, hogy ő, aki ismeri Istent, aki komolyan veszi az Istent, így mondja a 14. versben, testvérek, hogy nyomorúság ért minden napon, és ostorozás minden reggel. Azt mondja, én komolyan veszem a mindenhatót, de itt a Földön az életemnek ez a menete. Mit mond a másik oldalról? Azokról, akik Istennel nem számolnak, akik gonoszak? Hát ezt jó részletesen leírja itt a 4. verstől 12. versig. Halálukig nincsenek kínjaik, és kitart az erejük. Nincs részük a halandók nyomorúságában. Nem ostorozzák őket, mint más embereket. Kevéség a nyakuk ékessége, ruhá gyanánt erőszak borítja őket. A kövérségtől kidülled a szemük, elméjük gondolatai csaponganak, gúnyolódnak, gonoszul szólnak, fennhéjázva elnyomást emlegetnek. Az ég ellen is föltátják a szájukat, és nyelvüket körbejáratják a földön, ezért fordul feléjük a nép, és mint a vizet mohón isszák a szavukat. Azt mondják, honnan tudná ezt az Isten, lehet-e tudomása erről a magasságosnak? Íme ezek a gonoszok. Örökös biztonságban a vagyont gyűjtenek. Hát ez elég megdöbbentő, amit itt leír a Zsoltáros az istentelenekről. Sok minden tartalmaz, nem megyünk részletesen bele. A földi élet minden jóságával bírnak. A hatalommal, a fényűzéssel. Nem nélkülöznek, nincsenek kényaik, nincsenek gondjaik. És ez egy furcsa ellentét, amit a Zsoltáros nem ért. Hogy van az, hogy én, aki Istent komolyan veszem, ostoroztatom, szenvedek, Ők meg, akik Istennel, a mindenhatóval nem számolnak, élnek, mint marci hevesen. Hát hogy van ez? Nem értem én ezt. És azt mondja, hogy vívódom ebbe, és egy kicsit, megmondom őszintén, azt mondja, irigykedem rájuk. Felsejlik benne még az is, nem titkolja el előttünk, nagyon őszinte ez az írás. Így olvassuk, hogy felsejlik benne az is, hogy hát hozzájuk hasonló leszek én is. Egy kicsit hagyom ezt az Isten dolgot, és így mondja, ha azt mondtam volna, én is így beszélek, ugye utólag írja le ezt a Zsoltárt, elmondja, hogy mi zajlott a szívébe. Fölsejlett ez a gondolat, hogy hagyom én is Istent, és elkezdek úgy élni, ahogyan ezek. De az volt itt a probléma, hogy úgy folytatja itt a 15. versben, hogy ímé fiaid nemzedékét árultam volna el. Magyarán, noha megkísértette őt ez a gondolat, hogy hagyja Istent, a lelki ismerete nem engedte. Nem tud nyugodt lelki ismerete erre az útra lépni, hogy hagyom Istent, és megyek ő utánuk. Mert árulónak érezte volna magát, azt mondja, hogy ott volt a lelki ismerete által egy fék. Most elárulod azt, amit eddig hittél? Eldobod azt a tételt, amire eddig az életed szervezted és felállítottad? Te áruló vagy, te egy meghasonlott ember leszel. És emiatt a végén nem tette ezt meg. De elmondja nekünk őszintén itt a Zsoltárban, hogy akárhogy gondolkozott ezen a furcsa ellentéten, ott volt az irítség a szívébe, ment volna, csinálta volna, megragadta volna, ugyanakkor fékezte a lelkiismerete, azt mondja, hogy nem értettem ezt a dolgot. Nem tudtam vele mit kezdeni. Testvérek, azt gondolom, hogy az irítség az végig kíséri az ember életét és az emberiség életét, a hívők életét is, az egyház életét is, és bizony az irítség miatt meg tudunk időnként tántorodni azokban a tételekben, és szinte elesünk azokban a tételekben, amikre egyébként a keresztény életet szervezzük. A zsoltáros irigy volt, elégedetlen, aki méltatlannak vélte azt, ami vele és másokkal történik. Méltatlannak érezte azt, hogy ő szenved, aki Istent komolyan veszi, akik meg nem, azok meg élnek. Az irigység súlyos fekély ennek a világnak és az életünknek, és ezzel mindig együtt jár az elégedetlenség és a méltatlankodás, mindegy ilyen kísérő jelei az irigységnek, mert az irigység nincs ide kiírva a homlokunkra, hogy irigy vagyok. De valamiből mégis megtudhatja az ember, hogy irigység van a szívébe, ez nem más, mint az elégedetlenség és a méltatlankodás. Ahogy itt a zsoltáros is beszámol nekünk erről, egy nagy méltatlankodás, kitálalok. Hát mi ez? Ez az igazság, Isten? Hogy azoknak jól megy, én meg csak szenvedek? Ugye szoktuk mondani, hogy kiborulok. Fölsorolom a dolgokat. Az ember így szokott elégedetlenkedni és méltatlankodni, ami igen gyakran az irítségből ered. Nem minden elégedetlenség és méltatlankodás társul az irítséggel, félreértés ne essék, de az irítségnek ezek ketten, a méltatlankodás és az elégedetlenség mindig kísérői. Mindig kísérői és pontos mutatói. A zsoltáros úgy kísértetett, hogy inkább neki járna az a földi sors, ami a gazdagoknak jutott, ami az istenteleneknek jutott, azok meg kellene, hogy már itt a földön szenvedjenek. Megtanít bennünket, testvérek, ehhez nem csak a saját indulatainkra, hanem egy furcsa dologra, ami zajlott és zajlik ebben a világban körülöttünk. Nem csak azt leplezi le a Biblia, hogy sokszor irigy a mi szívünk, hanem arra is megtanít bennünket, hogy a világban gyakran jól megy az istentelenek szekere. Már régi világban is így volt. Nekünk ugyanaz lenne a tételünk, hogy akik istenfélők, azok járjanak jól, de mindig azt látjuk, hogy az istentelenek szekere igen jól megy. Megrakottan, gazdagon. És mintha ez a tétel sor, amit itt a Zsoltáros elmond, ma is elmondható lenne. Nincs ebbe sok változás. A földi hatalom ma is azok kezébe van, akik istentelenek. Ők határozzák meg a dolgokat, ők beszélik körbe a világot, milyen érdekes, nem volt még média, de azt mondja a Zsoltáros, hogy körbe beszélik a világot ezek az emberek. Hát nem ez van? Hát ma se a keresztjének beszélik körbe a világot. Nem az a probléma, amit mi problémának látunk. Nem az az igazság, amit mi hirdetünk, hanem azt, amit az istentelenek problémának látják. Ha az a probléma szerintük, hogy kevés az oxigén a levegőbe, akkor mindenki azt gondolja, hogy ez a probléma, hogy kevés az oxigén a levegőbe. Ha azt mondják, hogy rossz a benzin, meg rossz a dízel, akkor mindenki arról beszél, hogy rossz a benzin, rossz a dízel. Ha ők azt mondják, ez a megoldás, akkor mindenki azt mondja, az a megoldás. Mit mondunk mi keresztjének, az nem annyira fontos, azzal nincs annyira tele a világ. Hát ez ma is így van, testvérek, és azt látjuk, hogy jól megy az istentelenek szekere. Sokkal jobban megy, mint az istenfélőké. És valljuk meg őszintén, hogy ez sokszor a mi szívünkbe is irítséget támaszt. És ugyanúgy méltatlanság és elégedetlenség jön ki a szívünkből Isten felé, vagy egymás között, amikor beszélgetünk. Akkor fölfedezhető az, hogy így beszélünk. Ma is elégedetlenek vagyunk, perelünk Istennel. Ha nem nekem járna az a jobb sors itt a földön? Nem nekem kéne egészségesnek lennem? Miért velem van tele a kórház és nem velük? Mikor én imádkozó ember vagyok? Miért nekem nincs annyi, mint neki? Miért van az, hogy évente új kocsit vesz, én meg nem tudok újat venni már 10 éve? Miért van az, hogy ő 3 emeletes házat épít, én meg a 40 négyzetméteres panelbe lakom? Az ember megkísértik ezek a gondolatok. Testvérek, elégedetlenek vagyunk, perelünk Istennel, és olykor bizonyítani akarunk. Ez is a mi bűnünk, testvérek, hogy sokszor mi bizonyítani akarunk, hogy dehogy nem, az istenfélőknek is jól megy a szekere. És elkezdünk bizonyítani. Toljuk a szekeret, éjjel-nappal, rámegy a vasárnap is, észre se vesszük, csak azért, hogy toljuk a szekeret, menjen, gazdagodjon, mi szekerünkön is nagyobb rakás legyen, sok jóság legyen rajta, hogy végre bebizonyosodhasson, hogy Isten félőnek lenni sem jelenti azt, hogy az ember örök vesztes. Bizonyítani akarunk. Furcsa viszonyulásokat veszünk föl a világgal, vannak, akik teljesen hasonulnak, azt mondják, ha a világ szekere ilyen jól megy, akkor majd megoldom, hogy az enyém is olyan jól menjen. Mások meg teljesen elzárkóznak a világtól. Ez mind bűn, ami a világban van, ezzel mi nem foglalkozunk, ez nem érdekel bennünket a világ. Becsukjuk magunkra az ajtót, és azt mondjuk, itt a mi kis világunk, boldogok vagyunk Istennel, azt jó éjszakát. Mit érdekel bennünket a többi ember? Mint új szövetségi emberek nem tehetjük meg a bezárkózást, mert nekünk egy küldetésünk van, az, hogy elmenvén a széles világra tegyünk tanítvánnyá minden népeket. Téved az, aki úgy gondolja, hogy az a jó megoldás, hogy becsukom az ajtót, beülök egy kis kolostorba, amit magamnak építettem, ott nincsenek kísértések, nem jön be a világ, csak jól érzem magam Istennel. Rendben, de Istennek el kell számolni, hogy mit tettél a küldetéssel. És téved az is, aki azt gondolja, hogy az a dolgom, hogy akkor én is legyek olyan, mint a világ. Mutassuk meg a világnak, hogy megy ám nekünk is, ha akarjuk. Nos, testvérek, nem jó utak ezek. A Zsoltáros elmondja nekünk azt, hogy mi a kivezető út ebből a irítséggel megfogant elégedetlenségből, méltatlankodásból, amiben beleesett ő is. És ez miért volt baj? Mert megingott benne az a tétel, hogy az Isten jó a tiszta szívűekhez. Szétnézett maga körül, és azt mondta, nem biztos, hogy így van. Nem biztos, hogy így van. Mégis a Zsoltár végigvezet bennünket egy folyamaton, és megismerteti velünk azt, hogy hogyan talált ki ebből a kísértésből, hogyan maradt talpon a zsoltáros. Azt mondja el nekünk, hogy mi a kivezető út. Ez nem az, hogy elérem azt, ami a másiké. Ez nem az, hogy megszerzem azt, ami engem bizony megillet. Ez a kivezető út nem az, hogy lerombolom azt, ami a másé. Mert az irítség, az elégedetlenség, a méltatlankodás, testvéreim, az a mi lelkünknek az állapota. Az elégedetlenség, az irítség, az nem kezelhető mennyiségi kérdésként. Nehogy azt gondoljuk, testvéreim, hogy úgy van ez, hogy hát most irigykedem a másikra, és ha hónap Isten betolna egy Rolls-Royce-ot, meg azt mondaná, hogy itt Budakalászon hegyoldalban ott van egy 5 emeletes villa, nehogy azt gondoljuk mag, ne csapjuk be magunkat, hogy akkor az irítség elhagyna bennünket. Ez a materializmusnak a hatalmas önbecsapása volt, ez is mutatja, hogy akik nem veszik komolyan a Bibliát, még az embert se értik, amikor fölállították azt a tételt, hogy a bőség kosarában majd mindenki egyenlően vesz. Dehogy vesz egyenlően az ember, nem olyan a természetünk. Egyenesen idegesít, hogyha a másik ugyanannyit vesz, mint én. Ha ő egy kézzel nyújt bele, én kettővel. Az ember természete nem ilyen, testvéreim. Tehát az irítség, az elégedetlenség nem kezelhető mennyiségi kérdésként. Ne áltassa senki azzal magát, hogyha én egészségesebb lennék, ha egy kicsit több nyugdíjt kapnék, ha nagyobb lakásom lenne, ha több a családomban, több szeretet lenne, akkor én megelégednék. És ugyanúgy ott lenne az irítség a szívünkbe. Az elégedetlenség, az irítség, a méltatlankodás egy lelki kérdés. És ez megtanítja nekünk a zsoltáros. Mert azt mondja a 17. versben, hogy miközben vajódtam, és nem tudtam ezzel mit kezdeni, bementem az Isten szent helyére. És amikor bementem az Isten szent helyére, ott elkezdtem megérteni a dolgokat. Ez ugye elkezdett helyreállni a rend a gondolkozásomba. Elhagyott az irítség, és újra megerősödtem abban a tételben, amit itt végül kimond a 28. versbe, hogy nekem oly igen jó az Isten közelsége. Az Úristen tartom menedékemnek, ezért hirdetem minden cselekedetedet. Ez egy olyan embernek a vallomása, aki ugye megingott ebbe, de aztán végén visszanyerte az egyensúlyát, és hirdeti ezt. Az egyetlen hely, ahol kiderül és felfedetik előttünk az igazság, az az Isten szent helye. Az az Isten szent helye. Az az Istennek a helye, ahol ő beszél, és ahol én hallgatok. Mert a szentek szentjében mindig Isten beszélt. És amit elmondott, az volt a lényeg. Amikor kijött a pap, azt kellett elmondani a népnek, ott az Ószövetségben, hogy mit mondott neki az Isten. Nem az volt a lényeg, hogy az emberek mit gondolnak, hanem az, hogy mit mond az Isten. Az Isten szent helye az a hely, ahol Isten beszélhet, és amikor Isten a lelkünkre beszélhet, amikor végre befogjuk a szánkat, és hajlandók vagyunk őrá figyelni, testvérek, az az Isten szent helye. Ahol azt mondjuk, hogy meghallgatlak téged, Uram, hogy is mondod, mit is ígérsz, mit is jelentettél még ki? Azt mondja a 24. versben, így mondja a zsoltáros, hogy megértette azt, hogy az Úr befogadja őt az ő dicsőségébe. Fölsorolta nekünk, hogy ezek az istentelenek milyen dicsőséget gyűjtenek itt a földön. De amikor bement az Isten szent helyébe, akkor megértette, hogy ja, az Isten dicsősége tölti be az egész világot, az sokkal nagyobb dicsőség, mint amit itt a földön el tudunk érni. És mit csinál az Isten? A tiszta szívűeket, az igaz szívűeket befogadja az ő dicsőségébe. És azt mondja a 20. versben és a 27. versben megerősíti ezt, hogy ímé elvesznek, akik eltávoznak tőled. Lehet, hogy most jól megy a szekér, csak hogy a végén ott egy szakadék. Kijózanodik, az Isten beszél vele, azt mondja, hogy az, ami ezeknek a hatalma, ami ezeknek a dicsősége, az veszendő holmi, az egyszer csak véget ér, elvész. Nem tartja meg őket, nem visznek el belőle semmit, elvesznek ők maguk azokkal együtt. És ezzel szemben azt mondja a zsoltáros, hogyha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és az örökségem te vagy. Mit mond ez az ember, aki eddig értetlen volt? Azt mondja, hogyha elfogyatkozik testem és szívem, ha minden elfogy körülöttem, ha elfogy a jólét, ha csak az ostorozás marad is nekem, ha csak a szenvedés is marad nekem, ha elfogy a szívem is, azt mondja, valami mégis van, ami az enyém, egy örökségem van. Ez az örökség pedig te vagy, Istenem, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy, aki fölötte állsz ennek a világnak, te vagy az én örökségem. Én nem veszek el, nekem te vagy az örökségem. Olyan csodálatos és talán érthető is, hogy a zsoltáros a zsoltár végén újra elmondja a tételét. És azt mondja, így van. Kimondtam az elején is. Beszámoltam nektek arról, hogy meginoktam ebben az igazságban, hogy Isten jó az őt félőkhöz, az igaz szívűekhez. Leírja, hogy miért ingott meg. Leírja, hogy hogy jött ebből ki. És most boldogan vallja meg, újra elmondom, és újra hirdetem ennek az igazságát, hogy nekem olyan jó az Isten közelsége. Drága testvéreim, hogy állunk a tételeinkkel? El tudjuk-e mondani Istenről csak ezt? Szép feladvány erre a hétre. Látva magunk körül a világot, el tudjuk-e mondani azt, hogy jó az Isten a tiszta szívűekhez? Ők merítik belőle a legtöbbet. Ők kapják Isten jóságából a legtöbbet. El tudjuk-e mondani? Erősek vagyunk-e ebbe, ha meginoktunk volna? Hát segítsen bennünket ki Isten, és ő úgy segít ki bennünket, hogy bemegyünk az ő szent helyébe, és megmondjuk, hogy beszélj te, és én hallgatlak téged. Hadd mondja csak el az Isten, hogy mindaz, ami bennünket megkísértett, ma is veszedelemre, halálra és pusztulásra van ítélve. És hadd győzzön csak meg az Isten, hogy én vagyok az élet. És aki hisz én bennem, ha meghal is él. Hallgassatok Istenre, és hallgassunk őre, és akkor nem fogunk ingadozni. Isten segítsen ebben bennünket, és adja ezt a csendet akár ezen a héten is, a mi szívünkbe, amikor megállunk ő előtte, azzal az indulattal, Uram, téged hallgatlak. Amen. Válaszoljunk most énekszóval, helyünkről fennállva Isten igéjére. 275. dicséretünket énekeljük, a 275. dicséretünk 4 versét. Az első vers így kezdődik, az Úristen az én reménységem.
Benne hílek halál.
tudván az, hogy sok jóval eláraz. Erősít engem erőtlenségemben és szükségemben. Ezért is éltem fogytáig, csodálom itt szent kezének munkáit. S intem lelkemet, Istenedet, üdvözítőt.
Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk, hogy idehoztál ma a te szent helyedbe, ahol te szólsz és beszélsz a mi szívünkre, és emlékeztetsz bennünket, akik olyan gyakran méltatlankodunk, elégedetlenkedünk, irigykedünk, és akikben talán ugyanúgy, mint a Zsoltárosban megingott az a meggyőződés, hogy te jó vagy azokhoz, akik tiszta szívűek. Hadd köszönjük meg mindenek előtt azt a jóságodat, amit a világ felé gyakorolsz, és amelyben nekünk is részünk van. Hadd köszönjük meg te neked azt, hogy ide vezettél és ide hozol bennünket újra és újra az egyházba, ahol még többet élvezhetünk a te jóságodból. És köszönjük te neked még inkább azt, hogy kínálod nekünk, és talán már meg is értettük és el is fogadtuk azt a személyes jóságodat, amit a megtisztított szívűek élvezhetnek. Bocsáss meg, Urunk, azt, hogyha ezek nem olyan drágák nekünk, és bocsáss meg, hogyha meginoktunk volna hozzánk való jóságot felől, pedig olyan nagy jelét adtad felénk való szeretetednek, amikor fiadat, az Úr Jézus Krisztust elküldted ebbe a világba, amikor őt megbüntetted a mi vétkeinkért, amikor őt feltámasztottad, hogy nekünk ne legyen kétségünk az örök élet felől, amikor rajta keresztül ígéreteket adtál nekünk. Bocsáss meg, hogyha vádolt volna téged bármiért is a mi szívünk. Köszönjük, hogy te megtetted a legjobb jót velünk. Megígérted nekünk azt a jót, amit senki el nem vehet tőlünk. Adjad, Urunk, hogy megelégedjünk ezzel, és békességünk legyen ebben. Köszönjük, hogy most magadra fordítod a mi tekintetünket, és igazságaidra. Adjad, hogy ebben béküljön meg egyen-egyenként mindannyiunknak a szíve, és semmit ne kételkedjünk abban, hogy te jó vagy az igaz és tiszta szívűekhez. Legyen áldotta te neved azért, hogy önmagadra fordítad a mi gondolatainkat, és ezzel adsz nekünk békességet. Amen.